Nagyon köszönöm a kedves bemutatást, és szeretettel üdvözlök mindenkit, aki eljött ezen az esti órán egy kis tudományra. Úgyhogy most mindenki kapaszkodjon meg a székében, mert rengeteg érdekes dián van, amit szeretnék megosztani. Ugye az örök fiatalság vágya az egy ősi igény, a Szent Grál legendája az erről szól, hiszen tudjuk, hogy Krisztus vére az örök fiatalság ígéretét hordozta a Grál kelyhéből, de ugye nem csak a Szent Grál legenda, hanem a 20. században a Drakula történetek is valahogy a vérrel és az örök fiatalsággal, vagy legalábbis örök élettel függtek össze. Nyilvánvaló, hogy a mindennapi emberek inkább azt mondják, hogy csak egészség legyen, és hát a valóság az, hogy az öregedéssel súlyos társadalmi és gazdasági problémák érkeztek meg öregedő társadalmunkba, tehát ezeket kezelni kell. Kérdés, hogy mit tett a modern tudomány. Tüneti kezelés helyett lehet-e az öregedéshez tartozó és betegségekhez tartozó okokat megszüntetni? És hát sokat lehet hallani a személyre szabott orvoslásról, hogyan lehet például a genetikai ismereteket egy jobb, hatékonyabb orvoslás érdekében felhasználni. Betegségeknek hosszú sora, ahol a sejtek előregedése, pusztulása a fő probléma. Ugye a szívinfarktus a legnagyobb gyilkos jelenleg társadalmunkban, a legköltségesebb és egyik legszörnyűbb betegség az Alzheimer-kor, de Parkinson-kor, időskori elbutulás és majdnem mindenkit előbb-utóbb-utól érő izületi problémák, esetleg öregkori vakság, de fiatalokat is érinthet gerincfelőszakadás és nagyon sokakat minden életkorban, főképp fiatalokat, egyes típusú cukorbetegség. De ezen kívül még számos más betegség van, ahol a sejtek előregedése vagy pusztulása a fő probléma. Kérdés, hogy hogyan érhetünk el egy magas életminőségű, hosszú, aktív időskort, és ehhez a regenerációs kezelésekhez eszközrendszerünket hogyan tudjuk fejleszteni. Az őssejtek felhasználása, a sejtek genetikai újraprogramozása és az állatokban növesztett szervek felhasználása az a három fő téma, amiről ma este beszélni fogok, de ehhez számos más technológia is csatlakozik, 3D szövetnyomtatás, sejtek beültetéséhez új orvosi eszközöket kell fejleszteni, és a biztonsági szabályok és az engedélyezés is egy nagyon fontos elem abban a komplex rendszerben, ami remélhetőleg elhozza a jobb megoldásokat. Egy kis tudomány, meg egy kis alapismeret, miről is beszélek, őssejtekről. Ezek egészen különleges sejtek. A jó hír, hogy mindannyiunkban vannak ilyen sejtek. Ezek képesek önmegújításra és differenciációra. Tehát egy őssejtből lesz újabb őssejt, viszont eközben, miközben önmegújít, képes arra is, hogy differenciálódásra képes sejteket hozzon létre, és ebből alakulnak ki a specializált sejtjeink, az agyunktól a szívünkig, nagyon sok helyen ezek fontos szerepet játszanak. A biológiai eszközrendszer, az emberi őssejtek tulajdonképpen az egyetfejlődés során ezek a sejtek változnak, és hogy milyen őssejtek találhatóak a szervezetünkben, ez folyamatosan változik. Életkorral, illetve akkor is, hogyha regenerációs terápia szükséges, mert a szervezet már nem képes megújítani, az őssejt állománya sérült, kifogyott. Tehát nem képes megújítani a sérült sejteket, szerveket. Ez a kis ábra, ez egy megtermékenyülő embriót jelent. Az embrió a megtermékenyüléskor totipotens, azaz a sejtjei mindenféle sejté alakulni képesek. Ahogy ez fejlődik, osztódik, úgy eljut ebbe az úgynevezett hólyagcsira állapotú embrió stádiumba, mindenki volt ilyen közülünk. Ebben az állapotban az embrió belső sejtjei azok pluripotensek. Ez azt jelenti, hogy minden testi sejtté alakulni képesek, de placentává nem, mert azt a külső sejtek hozzák majd létre. Ezek a pluripotens őssejtek, ahogy fejlődik a magzat, és ahogy felnőtté válunk, úgy multipotens őssejtek találhatóak a szervezetünkben. Ez azért fontos, mert a pluripotens egy sokkal kitágultabb, többféle állapotra képes sejtípus, mint a multipotens. Tehát az emberi őssejtek típusai az embrióban találhatók, ezek az embrionális őssejtek, ezek pluripotensek, illetve beszélni fogok az indukált pluripotens őssejtekről. Egy petri csészében ezek így néznek ki, ez egy kis sejtcsomó, ahol ilyen megújulni képes, tulajdonképpen halhatatlan sejtvonalat hoztunk létre. A multipotens testi őssejtek a felnőtt szervezetben nagyon sok helyen találhatók, itt csak néhány példát sorolok fel, de például a magzat és köldökzsinórvérben is ilyen sejtek találhatóak, azoknak nagyon friss korai állapotában, de már ezek is csak multipotensek. A felnőtt kori őssejtek között is nagy különbség van, tehát egy csontvelői vérképző, vagy a bőrszövetben mezenhimális, vagy bélhámban, bőrben, ivarszervekben, olyan helyeken, ahol nagyon sok sejtmegújulás szükséges, ott sokkal többször osztódó, aktívabb őssejtek vannak, mint például a szívizomban, vagy az agyban, gerincvelőben. Ez a regenerációs képességet is befolyásolja. A szöveti őssejtekre az jellemző, hogyha mondjuk a csontvelői sejteket nézzük, ott vannak vérképző őssejtek, amelyek különböző alakokon át képesek arra, hogy vérsejteket, tehát vörös vértestet, fehér vérsejteket, vérlemezkét hozzanak létre. A csontvelő egy izgalmas hely, mert ott vannak úgynevezett mezenhimális kötőszöveti őssejtek is, bár sokan ezeket nem igazán őssejtnek, hanem ilyen kötőszöveti sejtnek hívják. A lényeg az, hogy ezekből főképp csont, porc vagy zsírsejtek képződnek. Ezeknek a felhasználását ismerjük, nem tudom, ki találta ki, de ilyenek is voltunk valaha, ez egy placenta, és a placentából ugye kinyerhető sok minden, a placenta sejtjeiből, illetve a köldökzsinórból. Ezek a multipotens testi őssejtek nagyon sokféle célra használhatóak, mindenki hallott azt hiszem köldökzsinór vérbankokról, világszerte, több tucatnyi országban 150-nél több magán, illetve 45-nél több közösségi őssejtbank létezik. Sajnos Magyarországon nincs közösségi őssejtbank, több magánklinika dolgozik. Ezeket 1988-ban használták fel először gyógyításra egy anémiás gyereknél, főképp gyermekleukémiák gyógyítására használják. De nagyon ritka esetben, tehát Magyarországon több százezer mintát vettek le, ha jól tudom, viszont pár eset, tehát kevesebb, mint 10 esetben használták ezeket a mintákat. Egy közösségi sejtbankból valószínűleg több felhasználás lett volna. Ha megnézzük, van egy nagyon jó hely az interneten, a webben, clinicaltrials.gov, ami klinikai vizsgálatokat sorol fel, úgyhogy akit érdekel, mindig utána nézhet, hogy milyen klinikai vizsgálatok folynak a világban. Itt köldökzsinórvérrel több mint 1000 vizsgálat folyik, köldökzsinórsejtekkel és placentasejtekkel is folynak vizsgálatok, főképp leukémiák gyógyítására, limfómák vérképzésre. Ezek a logikus változatok, hiszen ez az, amit legtöbben, nem tudom, egy kicsit visszhangzok, amit legtöbben használnak. Van olyan csecsemő mozgásfogyatékosság, agyvérzés, diabetesz okozta fekélyek, reumás ízületi gyulladás, transzplant kilöködés, amire valószínűleg szintén jók lesznek, amiben egy kicsit kevésbé bízom az, hogy ezek a sejtek Parkinson-korban, vagy autizmusban, szívinfarktusban hasznosak lehetnek. Amit jó tudni, hogy szervregenerációra még egyetlen engedélyezett eljárás sincs, tehát hiába van több mint 1000 vizsgálat, ezek nagyon lassan haladnak, és nagyon gyakran eredménytelenek. Ehhez hasonló az emberi testi őssejtek klinikai felhasználása, ahol a csontvelői vérképző sejtek, őssejtek átültetéséről sokan hallhattak, hiszen ez már 1966 óta ment meg embereket, több mint 350 ezer kezelés történt a világban. Itt az immunrendszer betegségei, leukémiák esetében ez egy általánosan elfogadott, bevezetett eljárás. Ami kevésbé bevezetett, az mikor csontvelőből és zsírból a korábban bemutatott mezenhimális strómasejtekkel próbálnak immunrendszert módosítani, vérereket képezni, csontporc izületkezelésekre ezeket használják elég sok klinikán. Bemutatok majd néhány eljárást, ahol ezek úgy tűnik, hogy működnek, de például a szívizom, agy, gerincfelő, tüdő őssejtekkel Noha számos klinikai vizsgálat van, több mint 7000 fut jelenleg, még klinikailag engedélyezett eljárás nincs. Amire engedélyezték a módszert, az egy Kanadában 2012-ben ugye nagy probléma, hogyha beültetnek például ebben a csecsemőben egy gondolom égés sérülés után bőr átültetés történt, és az elkezdett kilökődni. Viszont beadták ezeket a felnőtt egészséges donorból a csontvelői őssejteket, és ezek az immunrendszert módosították, és a gyerekben a kilöködési reakció leállt. Tehát erre a terápiára, mint egy kiegészítő, segítő terápia, engedélyezték Kanadában az eljárást. Azóta nem nagyon haladt ez előre, most legutóbb nem is láttam a cégnek a honlapján a terméket. De ez akkor is egy áttörés volt, viszont úgy tűnik, hogy nagyon lassan halad a rendszer. Viszont 2015-ben, 7 év vizsgálat után engedélyezte az Európai Hatóság az első humán őssejt alapú fejlett terápiás készítményt, ATMP-t, ami egy nagyon speciális ritka szaruhártya betegségre, a szaruhártya kémiai vagy fizikai eredetű égési sérülésére nyújt megoldást, és hát lehet, hogy ritka betegség, de akinek az égés után a szaruhártyája így néz ki, és utána 5-6 évvel így, az azt hiszem belátja azt, hogy ez egy nagyon fontos áttörés volt. Ez egy olaszországi kutatócsoport, illetve cég gyártja most a termékeket. Ezt kivesznek egy kis biopsziát, egy mintát a sérült szem még épp úgynevezett limbus sejtrétegéből, és ebből tenyésztik az őssejteket, és ebből létrehoznak egy beültethető sejtréteget. És itt egy másik vizsgálat szintén pár év után nagyon szépen gyógyult a beteg. Amit szintén próbálnak meggyógyítani, és azt hiszem sokan ismerik ezt az úriembert, aki itt éppen lebeg, Stephen Hawking, nemrégen halt meg. Ugye ő volt az egyik leghíresebb beteg a amiotrofiás laterálszklerózisnál, vagy Lou Gehrig betegségnél, akiről elnevezték, az pedig egy baseball játékos volt Amerikában, aki gyakorlatilag a sztárból egy év után teljesen lebénulva meghalt. Ehhez képest Stephen Hawking nagyon aktív volt, az egyik legzseniálisabb kutatója volt a 20. századnak, nem régen halt meg. De amit megpróbál egy jelenleg szintén egy cég, a Brainstorm Cell Therapeutics, hogy csontvelőből kivett őssejtekkel, méghozzá betegből kivett őssejtekből, ezt hívják autológnak, olyan módosítják ezeket, hogy az idegsejt regenerációt, serkentő sejteket hozzanak létre. Ugyanis itt az a probléma, hogy az úgynevezett mozgató idegsejtek, ugye az idegrendszerünk mozgatja az izmainkat, ezek a mozgató idegsejtek elkezdenek sorvadni, akkor a hozzá kapcsolt izom is elkezd sorvadni, és a beteg nem tud mozogni egy idő után, és általában, ha a légzőizmai sérülnek, akkor nem tud lélegezni, és meghal. Tehát Izraelben 12 betegen elkezdtek kísérletezni, USA-ban jelenleg folyik a sikeres kettes fázis után egy harmadik fázisú, most már 300 beteget toboroznak. De hát ilyenkor ugye a klinikai kísérletek eleinte azt kell bizonyítani, hogy veszélytelen a kezelés. Nem az, hogy hatékony, hanem hogy nem okoz több kárt, mint amennyi hasznot. Tehát a javulás pontos mértékéről még elég kevés hír van, de az biztató, hogyha fázis 3-ba eljutott a vizsgálat, az elég biztató. Más cégek is próbálkoznak ezzel, nyilvánvaló, hogy ez egy óriási lehetőség, de hogyha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, hogy hogyan fejlődött a terápia, azt kell mondanom, hogy nagyon lassan. Tehát az eltelt időhöz, vizsgálatok számához és forrásokhoz képest nagyon sok klinikai bukás volt. Ahogy hatnak ezek a sejtek, például közvetetten immunrendszer szabályozásával, ott lehet, hogy lesz ízületi gyulladásba, szélütésbe, krónbetegségbe előny. A vérérképződés, a másik közvetett hatás, az is segíthet néhány betegségben, és a közvetlen hatás, mikor beépülnek a sejtek, azért az valószínű, hogy inkább a csont, porc és inak esetében fog teljesülni. Más szervekben kevésbé. Ami várható, hogy kombinálják majd ezeket, például csont, porc esetében most is próbálkoznak 3D nyomtatással, ahol tulajdonképpen egy hálót nyomtatnak, egy technikai anyagot, amire a sejteket rányomtatják, és akkor ezt lehet beültetni a betegekbe. A másik lehetőség, hogy génterápiával, génműködés módosításával lehet sokkal hatékonyabb, jobb sejteket létrehozni, illetve a legutóbbi időben őssejttermékek, például erről sajnos nem lesz idő, hogy beszéljek, extracelluláris vezikulák, ilyen kis sejtek kibocsátanak ilyen kis üzenő füzetecskéket, ilyen membránba burkolt üzeneteket genetikai információval. Ezek egészen új terület, és lehet, hogy ezek előállítására is jók lesznek. Ami nagyon fontos, hogy ez nem egy univerzális gyógymód, és ez azért is nagyon fontos, mert van egy sötét oldala a területnek, amit nem szeretnék elleplezni. Számos kuruzsló és csodaklinika létezik. Tehát tipikusan ők pénzért, ellenőrizetlen, eltúlzott ígéretekkel csábítanak betegeket, akik elkeseredettségükben bármit csak ígérjen valaki valamit, mert az orvos már nem tudott semmit ígérni. Orosz, ukrán, kínai, tájföldi, mexikói csodaklinikákból nagyon sok van. De az az igazság, hogy közelebb is vannak. A Stamina Foundation 5 éven át húzódó eljárása volt, ilyen utcai tüntetések voltak a klinikáért. A hatóságok nem tudták bezárni a klinikát, mert a bulvárlapok és a közvélemény, beleértve Gina Lollobrigidát, aki tüntetett, harcoltak azért, hogy a beteg gyerekeket gyógyító klinika működjön, és még az olasz parlamentben is akkora volt a nyomás, hogy a parlament megszavazta, hogy na jó, akkor még egy ideig működjön, de hát alapvető szabályoknak meg kéne felelnie a készítmények tisztaságát, egyebet, ezt se tudták tartani. Tehát végül is le lehetett állítani, de például USA-ban egy nagyon nagy üzletágról beszélünk, 700 klinika működik nem megfelelő engedélyekkel, a zsírszövetből nyernek ki tipikusan őssejteket, és ezeket sportsérülésekre használják. Ezzel vannak problémák, aggályok, és az amerikai hatóságok elkezdtek figyelmeztető leveleket, pereket indítani. Például Texasban tavaly évben jött egy olyan kormányzói rendelet, ami csökkenti a kontrollját ezeknek a klinikáknak. Mondom se, hogy a kormányzót és több fontos politikust kezeltek ilyen klinikákon, tehát itt vannak lobby érdekek és vélemények. Nehéz eldönteni néha, hogy kinek van igaza, de a biztonság az nagyon fontos, mert például 2017-ben két beteg megvakult egy floridai klinikán, szemészeti kezelés következtében, vagy például, amit itt mutatok be, az egy röntgenfelvételek, aki látott röntgenfelvételt, az úgy felismeri, hogy itt valami nincs rendben. Itt egy daganat nő egy kezeltben, mert a beültetett őssejtek azok daganattá fejlődtek az agyában, meg a gerincvelejében. Ez egy moszkvai klinikán volt, és ez nem pluripotens őssejt volt, ez egy abortált magzatból, kvázi ledarált sejt anyagból ültettek be. Számos ilyen klinika van, azt kell mondom, hogy Magyarország se immunis. Pár éve volt egy kaposvári klinika, aki egy Bermudákról, vagy onnan egy ukrán csoport áttelepült ide, mert ott tarthatatlanná vált a helyzetük, és akkor Kaposváron beindítottak egy ilyen kezelést. Nem tudom, ki hallott róla, most nem akarok szavaztatni, de akkor elég sok hír volt a médiában. Nem kaptak engedélyt, ők is abortált magzati őssejtekkel dolgoztak, és engedély nélkül kezeltek több mint 20 beteget Magyarországon. Az eljárás nagyon hosszú volt, sokan gratuláltak nekünk egyébként, mikor letartóztatták őket, mert számos országban nehezen érték el ezt, hogy le lehessen tartóztatni. Magyarországon végigment egy elhúzódó, de nagyon részletes jogi eljárás. A bírósági ítéletből idéznék, mert az az igazság egy nagyon jó, pontos bírósági vélemény volt. Mi úgy szól, hogy a vádlottak olyan kezelést alkalmaztak, amiről maguk sem tudták, hogy igazából milyen hatása van. A kezelt páciensek nagy része sem megelőző, sem utólagos kontrollvizsgálaton nem vett részt. A kezelések eredményeit nem követték nyomon, és semmilyen publikáció sem született erre vonatkozóan. Ha lett is volna engedélyük emberkísérletek végzésére, akkor is csak az engedély keretei között ingyenesen, a kutatásra vonatkozó szabályok betartásával adhatták volna be a szuszpenziót a betegeknek, ez kezelésként semmilyen formában sem lett volna szabad árulniuk és hirdetniük sem. Azzal, hogy a vádlottak olyan környezetet alakítottak ki, mintha legalizált egészségügyi szolgáltatást értékesítenének, megtévesztették a sértetteket. Tehát ez azért nagyon fontos, mert sokaknak sajnos előjöhet az életébe, hogy felmerül egy olyan kérdés, hogy ha nincs más megoldás, akkor ez megoldás-e. Én azért mindenkit lebeszélnék erről, és nagyon fontos, hogy alapos, legalizált vizsgálatok legyenek. Ez viszont azt jelenti, hogy sokkal lassabban haladnak. A következő téma az a fejlődő embrióban található pluripotens őssejtek. Most már mindenki tudja azt, hogy mi a pluripotens. Tehát itt az ismert hólyagcsíra állapotú embrió, amiből ha kinyerjük ezeket az embrionális őssejteket, ezeket fent tudjuk tartani egy tápoldatban, tenyésztő edényben. És gyakorlatilag korlátlanul tudjuk őket szaporítani. És ezekből, hogyha úgy döntünk, hogy már nem szaporítjuk őket, létre tudunk hozni mindenféle sejtípusokat. Akik ezt egérben először leírták, ők 2007-ben ez a három úriember Nobel-díjat kapott érte. Nem a humán kísérletekért, de 2008-tól vannak már ilyen humán sejtvonalak is a világon. Viszont azért azt hiszem sokakat zavar az, hogy embriót kell feláldozni egy sejtvonal létrehozására. Magyarországon például ez nem is engedélyezett, de van egy jó hír, hogy újra lehet programozni felnőtt sejteket. Ugye a kedvenc birkám, a Dolly, aki itt látható mellettem még 2001-ben, ő volt az első, de hát elég személyesítsük meg, az első klónozott bárány 1996-ban született, ami felnőtt sejtből jött létre, emlősejtekből, és aki ezt kitalálta, az Keith Campbell volt, ő sajnos meghalt 2012-ben, de előtte kapott egy ázsiai Nobel-díjnak megfelelő Shaw Prize-t 2010-ben, illetve a technikusom B. Ritchie, velem is ő dolgozott, ő volt, aki ezen dolgozott később, Szent István Egyetemen PhD-t szerzett vezetésem alatt. Ugye ez a rendszer ez úgy működik, hogy egy felnőtt testi sejtet kiveszünk, annak a sejtmagját beültetjük egy olyan petesejtbe, amiből kivettük az eredeti sejtmagot, és a kettőt úgy összerázzuk, elektromossá beindítjuk a fejlődést, és ebből létrejönnek utódok. Ami jó hír egyébként, hogy a sejttenyészetbe, ami maga önmagában nem genetikai módosítás, az újraprogramozás ez nem genetikai módosítás, de meg lehet azt csinálni, hogy géneket viszünk be, módosítjuk a sejtvonalakat. 2002-ben hazajöttem, és 2006-ra sikerült a technológiát itthon bevezetni, tehát az említett első felnőtt testi sejtből klónozott magyar egér, Klonilla, kicsi volt, de nagyon szerettük, és utána még számos egeret klónoztunk. Ami viszont nem volt előre látható, viszont a kutatónak nem egy területhez, hanem a fejlődéshez kell ragaszkodnia, hogy oldjuk meg a további lépéseket. Tehát felmerült már akkor is, hogy ha embert nem is, de embriókat jó lenne klónozni, mert terápiás céllal, ha mondjuk egy betegből klónoznánk ilyen embriókat, ebből embrionális őssejteket vennénk ki, az a betegbe visszaültethető. A gondok ott jelentkeznek, hogy emberi petesejtek kellenek hozzá, illetve a humán embriót erre a célra létre kell hozni, majd feldolgozni. Tehát 2013-ig kellett várni, amíg Amerikában ez megvalósult, viszont közben bejött egy olyan technológia, 2006-ban közölték először, ami megváltoztatta a területet. Felnőtt testi sejtből embriók felhasználása nélkül lehetett pluripotens őssejteket létrehozni, úgynevezett indukált pluripotens őssejteket, mert genetikai újraprogramozásra bekapcsolunk őssejt géneket, de ettől eltekintve ez pont úgy viselkedik, mint az embrióból kinyert sejtek, tehát ezeket tudjuk tenyészteni és mindenféle sejtípussá differenciáltatni. Ezért a Shinya Yamanaka nevű japán professzor 2012-ben, 6 évvel a felfedezés után már Nobel-díjat kapott, úgyhogy ez egy mini rekord volt, hogy milyen gyorsan Nobel-díjat kapott, de valóban a terület azt jelentette, hogy etikailag és technikailag sokkal előnyösebb módszerrel tudunk létrehozni pluripotens őssejteket. Tehát nem kell hozzá embriókat feláldozni, nem kell hozzá klónozni. Mostanra eljutottunk oda, és ez lesz a fő témája a mai előadásomnak, hogy testi sejtekből, egy betegből például, előállítunk ilyen sejteket, és ebből a specializált sejtípusokkal sejtterápiát lehet létrehozni. Ami nagyon fontos, hogy a betegből létrehozott sejtek a betegség számos aspektusát hordozzák, ami azt jelenti, hogy betegség modellezésre nagyon jó lehet, gyógyszerfelfedezésre, vagy akár toxikológiai tesztekre is. Tehát állatkísérletek helyett kémcsőben, emberi sejteken tudunk kísérleteket végezni. Az én kutatócsoportom jó részt ilyen vizsgálatokkal foglalkozik jelenleg. De nyilvánvaló, a mai este az a klinikai felhasználásról szól, tehát mit is kezdhetünk ezekkel a sejtekkel? Ugye számos pluripotens őssejt beavatkozás, alapú beavatkozás klinikai kipróbálás alatt van, ezekről részletesen szólok. Többet tudunk az embrionális őssejtekről, viszont az indukált pluripotens őssejtek etikailag kedvezőbbek, és nagyon nagy előny, hogy autológ, tehát a betegből származó sejteket is előállíthatunk. Ez költségesebb, viszont immunológiailag ezt elfogadja a szervezet, nem lökődik ki. Tehát ennek is van egy jelentős előnye. A lehetőségek sokkal nagyobbak, és van egy jó hír, hogy a kuruzslók ezt kerülik, mert sokkal költségesebb, mint mondjuk egy izom, illetve zsír adag leszívása, ezeket előállítani, tenyészteni, fenntartani sokkal, de sokkal költségesebb, úgyhogy kuruzslók ilyet nem fognak ajánlani önöknek. A kockázatok megoldásra várnak viszont, mert a pluripotenciából az is fakad, hogy esetleg, ha rossz helyre nem megfelelően kerülnek pluripotens sejtek, daganatot is képezhetnek. Tehát ezt el kell kerülni, erre vannak lehetőségek, illetve mint minden sejt szaporítás során lehetnek új mutációk. Ez teljesen normális folyamat, a felnőtt testünkben minden nap keletkeznek új mutációk, hibák, amiket a szervezetünk kijavít, vagy eltünteti az immunrendszerünk ezeket a sejteket. De egy sejtenyészetben ilyenek elő jöhetnek, tehát ezt is kezelni kell. És ugye egészen korai sejtekből indulunk, tehát amíg eljutunk egy érett, jól működő sejtig, az gyakran egy emberi sejtek esetében, idegsejteken dolgozva 130-140 nap, ami nem egy rövid időszak, tehát sokkal költségesebb és nehezebb. Ugye a veszélyek miatt a szabályozás is szigorúbb, és hát látni kell azt, hogy a hatóságok számára ez egy új kihívást jelent. Ők is fokozatosan tanulnak és fontolva haladnak, tehát az amerikai, az európai, illetve a magyar hatóságok is. De a viszony jó és a szándék megvan, tehát ez ugyan lassítja a folyamatot, viszont sokkal biztonságosabbá teszi, mint az a csodaklinikák, ahogy megígérték. A humán embrionális őssejtek első klinikai alkalmazása, szintén egy hírességet szeretnék itt emlegetni, sajnos nem őt gyógyították meg, de aki Christopher Reeve, aki a Superman filmek egy részében a repülni képes Supermant játszotta, leesett egy lóról, és utána hátralévő életét nyaktól lefele lebénulva egy tolószékben töltötte. Úgyhogy hát ha van cinizmus az élet során, akkor ez talán az, hogy a repülésből a tolószékig jutott, viszont ő nagyon-nagyon sokat érvelt és harcolt azért, hogy ezek a terápiák előbbre jussanak, és alapítványt is hozott létre. És a gerincvelő szakadás egy nagyon komoly gond, sokszor fiatalokat érint. Az amerikai adat szerint egy élettartam költség az 5 millió dollár egy betegnek a kezelése, folyamatos gondozást igényel, kiesik a termelése. Tehát ha ezt meg lehetne gyógyítani, az hihetetlen, nem csak személyes előny lenne, hanem ami talán néha a döntéshozóknak szintén fontos, egy nagyon komoly előnnyel járna, hiszen még egy embert leköt a beteg kezelése. Tehát a Geron nevű cég, aki elindult egy olyan megoldással, hogy a gerincvelős szakadáskor ők nem az idegsejteket próbálták kipótolni, azok amúgy is megpróbálnak összenőni, hanem az idegsejteket segítő úgynevezett gliasejteket próbálták létrehozni humán embrionális őssejtekből. Én a Geronnak régen tanácsadója voltam klónozási témában, de nagyon nagy harcot vívtak. 2009-re kaptak az amerikai hatóságtól engedélyt, és hihetetlen mennyiségű sejten kellett bizonyítani, hogy biztonságos az eljárás patkánykísérletekben. Egyéb viszont hát kifutottak a pénzből, tehát 5 betegen elvégezték a kísérleteket, de hát olyan 150 millió dollárjuk elment erre, és utána nem nagyon volt további forrásuk. Viszont a Geron régi vezetői 2013-ban egy új céget hoztak létre, Asterias Biotherapeutics néven, és villámgyorsan Amerikában azt meg lehet tenni, 30-40 millió dollárnyi forrást összeszedtek, részben befektetőkből, részben állami grantekből, illetve tőzsdei részvénykibocsátásból, és jelenleg 2018. júliusában volt egy részjelentés, 25 betegen, akik ilyen nyaki csigolya sérülésből adódóan bénulnak le, és ezek gyakorlatilag teljes bénulások, 6 és 12 hónapos követés után, kezelés után úgy tűnik, hogy negatív hatás nincs, viszont jelentős javulás volt, nem mindenkiben volt jelentős, mindenki egy kicsit javult, de volt, aki 2 motoros szintet javult, ami azt jelenti a szakzsargont félretéve, hogy valaki mondjuk 24 órán át kell a nővére ellássa, helyette napi 3-4 óra is elég, mert már tud enni, fésülködni, fogatmosni, borotválkozni, számítógépet kezelni, mert a kari mozgásai rendbe jöttek. Tehát hihetetlen lehetőség, azért még nem tudjuk a kísérletek végét, ez még nem engedélyezett eljárás, 25 betegről van szó, de azt hiszem, ez nagyon biztató. Amit mi Magyarországon csináltunk, az természetesen nem embereken, hanem patkánykísérletekben Nógrádi professzorral Szegedi Tudományegyetemen először egér pluripotens őssejtekkel, most pedig már humán pluripotens őssejtekkel is patkányokat nagyon szépen meg tudunk gyógyítani. Sajnos a patkány meggyógyítás és az ember között óriási különbség van, tehát ez nem azt jelenti, hogy villámgyorsan Magyarországon ilyen kezelést tudnánk ajánlani, de próbálunk lépést tartani a rendszerrel, a világ fejlődésével. Makuláris degeneráció egy másik probléma. Ugye a retinán, tehát a látó területén a szemnek, ott a makula az, ami az éles látásért felelős, és a makula sajnos időskorban különösen megsérülhet, és az időskori vakság egyik leggyakoribb oka ennek a területnek a sérülése. Pluripotens őssejtekből elő lehet állítani olyan sejteket, ami ezt a makulát regenerálná, és humán embrionális őssejtekből több klinikai vizsgálat folyik jelenleg, nagy verseny folyik, Angliában van néhány vizsgálat, de főképp amerikai, koreai és most már kínai vetélkedés folyik, hogy ki lesz az első, akinek sikerül ezt klinikai gyakorlatba átvinni. De eddig azért a klinikai javulásra még csak nagyon korlátozott információk vannak, pedig ugye ez egy sérült makula, nagyon fontos lenne, mert ugye a beteg, aki korábban éles látott, utána körülbelül így lát, és hát nem kell mondanom, hogy ez az életminőséget hihetetlenül rontja. A humán indukált pluripotens őssejtekből viszont ez a japán kutatóhölgy, professzorasszony létrehozott ilyen sejteket, méghozzá egy megvakult betegből, a saját sejtjeiből, bőrszövetéből hozott létre ilyen pluripotens őssejteket, és abból pedig ezt a beültethető sejtcsomót 2014-ben. De a japánok nagyon-nagyon óvatosak, tehát 2014 után a második beteget késleltették, elhalasztották, hogy biztonságosak-e a sejtek, de azóta újraindultak a kezelések. Tehát van előrehaladás. Egy másik betegségcsoport, a Parkinson betegség, ami mondanom se kell, hogy szintén nagyon súlyos idegrendszeri és mozgástüneteket okoz. Az agynak egy specializált területén úgynevezett dopamin termelő, egy nagyon fontos anyagot termelő idegsejtcsoportok pusztulnak. Ez egy viszonylag kis területen kevés sejt, ami elpusztul, de nagyon súlyos hatásokkal jár, és előbb-utóbb sajnos ez csak egy tüneti kezelés van jelenleg, az L-DOPA nevű anyaggal kezelik, de egy idő után hozzászokás van, és már nem hat elég jól. Tehát a lehetőség az lenne, hogy a pluripotens őssejtekből ilyen dopamin termelő sejteket létrehozni. Jelenleg USA, Japán, Kína és Ausztrália versenyez klinikai vizsgálatokkal. Amerikában professzor Lorenz Studer, aki ez nagyon előrehaladott kísérleteket végzett, ő humán embrionális őssejtekből majom kísérleteket elvégzett, amelyek sikeresek voltak, tehát nem csak, hogy megmaradtak a humán sejtek, de a majomnak a tünetei eltűntek gyakorlatilag. Erre mondom se kell, hogy egy céget is létrehozott, és azonnal 100 millió dollár forrást kapott különböző befektetőktől, és jelenleg 10 beteget toboroznak klinikai vizsgálathoz. Viszont Japánban, a japánok nagyon lelkesek, ugye ők kapták a Nobel-díjat a pluripotens őssej technológiára, ők létrehoztak szintén egy klinikai majomkísérleteket, és most 2018-ban klinikai vizsgálatokat indítottak el. De mondanom se kell, hogy Kínában és Ausztráliában szintén folynak kísérletek, tehát itt is egy nemzetközi verseny van, ez egy nagyon jó dolog, mikor a nemzetközi verseny azért folyik, hogy meggyógyítsanak különben gyógyíthatatlan betegeket. De hogy variáljam a dolgokat, ugye van egy jól ismert barátunk, akit általában a tányérról ismerünk, mikor elfogyasztják azok, akik nem vegetáriánusok, és ez a sertés, ami meglepően hasonlít ránk, ezért lehetőség lenne arra, hogy a sertés különböző szerveit beültessék emberbe. Szaruhártyát már most is előállítanak, de szív, tüdő, vese, máj és hasnyálmirigy beültetés jó lehetőségek lennének. Van egy nagy bökkenő, hogy a sertés szervei azok viszont kilökődnek az emberből, hiszen egy másik faj. Viszont a beültethető emberi szervekből nagy hiány van, tehát a várólistákon nagyon sokan meghalnak. A lehetőség az lenne, hogy genetikailag úgy módosítani a sertéseket, hogy már ne lökődjenek ki a sejtek, szervek emberből, tehát elfogadja az emberi szervezet, olyan legyen, mint egy emberi sejt a viselkedésük. Ezt jelenleg úgy érik el, hogy sejtmagátültetéses klónozással kombinálják a sejtekben a génmódosítást, és így olyan sertéseket hoznak ki, amelyek nem löködnek ki. Nagyon fontos, hogy ezzel semmilyen sertésvírust, egyéb betegséget ne lehessen bevenni az emberekbe. Ezen is dolgoznak. Én annak idején már 97-ben tulajdonképpen részben ezen dolgoztunk, illetve Amerikában, illetve 2001-ben, mikor Roslinban dolgoztam, az első európai klónozott malacot mi hoztuk létre. Kicsi volt, de nagyon büszkék voltunk rá. Azóta sokat haladt a terület, és vannak most már tulajdonképpen olyan sertésszívek, amelyek majom kísérletekben másfél-két évig működnek. Tehát a majom szervezet immunrendszer módosítás nélkül is elfogadja, és működtethető a majom. van a sertés szív. Nyilvánvaló, hogyha ezt emberben meg lehetne oldani, ez egy óriási lehetőség lenne, mert akik a várólistán vannak szívátültetésre, azok egy része akár egy átmeneti sertésszervvel is megmenekülhet. Egy másik lehetőség, és ugye fejlődik a tudomány, az elmúlt néhány évben merült fel a lehetősége annak, hogy állatokban növeszteni emberi szerveket. Tehát itt nem a sertésszerv lenne a lényeg, hanem az, hogy úgy módosítani az emberből előállított pluripotens őssejteket, hogy azt egy sertés embrióba, ha beültetjük, ezek a sejtek képezzenek mondjuk egy májat, vagy egy tobozmirigyet, vagy egyéb szerveket. Ez azért lehetséges, mert ha genetikailag módosítják a sertésnek a szervei, a sejtjeit olyan módon, hogy kiütik azokat a géneket, tehát megakadályozzák a hatását azoknak a géneknek, ami mondjuk a májfejlődésért felelősek, akkor abban a sertés magzatban nem fejlődik máj, elpusztulna. Viszont hogyha ott vannak az emberi őssejtek, akkor a sertés magzat ezeket az emberi őssejteket boldogan engedi, hogy máj szövetté, májjá alakuljanak. És így alakulhat ki egy emberi máj egy sertésben. Egyelőre azért ez nem működik ennyire jól, tehát ez egér és patkány között elég jól működik, de a sertés szervek növesztésére van több program is, de azért számos probléma merül fel, tehát ott más sejtípusok is lehetnek. Ezzel együtt ez egy érdekes lehetőség, és szerintem a következő években még hallunk erről. Hogy mi folyik itthon, azt hiszem ez is mindenkit érdekel, hogy hol tartunk Magyarországon, ami azért kisebb lehetőségekkel, forrásokkal bír. Amin én dolgozom, a csoportom, az humán pluripotens őssejtekből bétasejtek előállítása, illetve sertés hasnyálmirigy szigetek beültetése az egyes típusú cukorbetegség gyógyítására. Ugye említették a Biotalentum céget, mikor azt 13 éve létrehoztam, elég gyorsan ráálltunk erre a pluripotens őssejt technológiára, az indukált pluripotens őssejt technológiára, és létrehoztuk az első magyar humán sejtvonalakat, illetve háromdimenziós mini agyakat, az első betegekből, Alzheimer betegekből előállított vonalakat, és genetikai módosításával is szépen haladunk ezeknek a sejtvonalaknak. A diabetes területén ezeket fel lehet használni, ugye a diabetesről röviden csak annyit, hogy több mint 400 millió cukorbeteg van a világon, és másfél millióan halnak meg emiatt, de ha a komplikációkat is hozzáadjuk, még többen, és kétféle alapvető besorolása van a diabetesnek, az egyes típusú, ahol a inzulin termelés hiánya a probléma, tehát inzulinfüggő, illetve van a kettes típusú, az inzulin felhasználása csökken, ez a gyakoribb, sokkal gyakoribb, és itt számos túlsúly, fizikai inaktivitás is hozzájárul, és sajnos Magyarország az egyik legmagasabb gyakoriságú Európában számosokból, dohányzástól a túlsúlyig a kettes típusú diabeteszre. De az egyes típusú diabetesz is gyakran például a gyerekeket, de fiatal felnőtteket, felnőtteket érint. Ugye a diabetesz fő gondja az, hogy nem csak a cukorbetegség, mert az inzulin injekciókkal viszonylag jól lehet szabályozni az inzulin szintet, hanem hosszú távon az inzulin injekció nem oldja meg a mellékhatásokat. Tehát károsul a szív, az erek, a szem, a vesék, az idegek, tehát felnőttekben nagyobb a szívinfarktus és az agyvérzés esélye, illetve például alacsony véráramlással párosult idegi károsodás miatt lábon gyakran sebek keletkeznek, fekélyek és amputáció. Magyarország Európai Unión belül amputációkban szintén első helyen áll sajnos. Tehát azért számos problémát meg kellene oldani. Retina károsodás a vakságoknak 2,5-3%-áért felelős, a veseelégtelenség is az egyik vezető oka a diabeteshez köthető halálozásoknak. Jelenleg hogy lehet ezt megoldani? Ugye az egyik megoldás az inzulin injektálás, aki cukorbeteg ezt ismeri. Egyre jobb automata pumpák vannak, de mint említettem, ez a mellékhatásokat nem oldja meg. Hasnyálmirigy átültetés, illetve ennél egyszerűbb a hasnyálmirigy sziget átültetés, egy jó megoldás, ehhez halottakból származó hasnyálmirigy szigetek kellenek, de Magyarországon jelenleg nincs ilyen gyógymód. És hát említettem a szenotranszplantációt, hogyan lehetne hasnyálmirigy szigeteket vagy hasnyálmirigyet előállítani sertésből. Ugye a hasnyálmirigy sziget átültetés, ami Európában néhány országban megy, ahhoz halottakból kivett hasnyálmirigy szigeteket ültetnek be a májvénán keresztül. Ez jó módszer, 1990-es évek óta működik, de általában kevés a donor, illetve a hatékonysága se igazán jó, gyakran 5 éven belül leállnak a beültetett hasnyálmirigy szigetek. És hát egész életen át, mivel egy másik emberből jöttek a hasnyálmirigy szigetek, immunrendszert le kell szabályozni, immunszupresszió szükséges, különben kilökődnének a sejtek, aminek viszont mellékhatásai vannak, tehát ez is rövidíti az életet. Jelenleg elindult az Egyesült Államokban egy őssejt alapú alternatíva, humán embrionális őssejtekből előállítanak gyakorlatilag béta sejteket, a hasnyálmirigyben az inzulin termelő sejteket, és ezt beültetik emberbe egy ilyen kis eszközben. Ez az eszköz nagyon fontos, erről szólok, hogy ez mit is tud csinálni. Ugye nekem a projektem az iNanobit projekt, kaptam az Európai Uniótól 7 millió eurót, hogy koordináljak egy projektet, ahol magyar, német, francia, belga cégek és egyetemek vesznek részt, és próbáljuk a rendszert úgy fejleszteni, hogy Európában is legyen egy hasonló megoldás. Tehát a humán indukált pluripotens ősejtekből mi Magyarországon állítjuk elő a béta sejteket, illetve Németországban van sertésből, humanizált sertésből szenoájlet, tehát beültethető sertés hasnyálmirigy szigeteket állítanak elő, és ezeket beültetik egy ilyen kis eszközbe, amit utána egy olyan sertésbe próbálunk ki, ami humanizált, tehát emberi egyes típusú cukorbetegségnek megfelelő kórképe van. Tehát ha ezt a sertést meg tudjuk gyógyítani, akkor jó esély van, hogy emberekben is működni fog a terápia. És hogy ne legyen olyan egyszerű a dolog, ugye a beültetett sejteket meg akarjuk figyelni, erre olyan rendszereket alakítunk ki, optoakusztikai, illetve spekcétéhez, aki volt már ilyen képalkotó vizsgálatokon, ez ahhoz nagyon hasonló, de egyik legjobb cég egyébként a Medisu, aki ilyen rendszereket dolgoz ki, fejleszt a világban, ők az egyik partnerünk, sőt, még ilyen nanojelölő anyagokat is hozzáadunk a sejtekhez. Tulajdonképpen, amit beültetünk, az egy biológiai eredetű mesterséges hasnyálmirigy, ami azért működik, mert az a kis eszköz, amit beültetünk, az egy, itt látható, az belülről tartalmaz egy félig áteresztő membránt, ami azt jelenti, hogy ez a burok, ezen olyan kis rések vannak, amin átjutnak a cukormolekulák, meg átjut az inzulin molekula, viszont nem tud bejutni az immun sejt, illetve az immun globulinok. Tehát a szervezet, még ha érzékeli is, hogy idegen anyag van, nem tudja megtámadni, nem tudja elpusztítani a beültetett inzulin termelő sejteket. Viszont azok elég közel vannak a vérkeringéshez ahhoz, hogy érzékeljék, hogy inzulint kell kiválasztaniuk, mert a vércukorszint változott. Tehát ez egy olyan orvosi eszköz, amivel be lehet ültetni ezeket a humán vagy sertés hasnyálmirigy szigeteket a betegekbe. Az, hogy hova ültetjük be, az is egy nagy kérdés, mert nagyon fontos az oxigénellátás, tehát például a hashártya alatt jobb a vérellátás vagy izomban, mint a bőr alatt. Pedig a bőr alatt lenne a legkényelmesebb, de nem egyszerű, és hát az sem mindegy, hogyha esetleg a sejtekből nincs elég, akkor újra tudjuk-e tölteni az eszközt. Úgyhogy ezen dolgozunk, tavaly kezdtük el, és hát már új terveink vannak, ez egy 5 éves projekt, de már most azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne nem csak egyszerű sejteket, hanem ilyen kis szervecskéket, hasnyálmirigy szigeteket beültetni, mert ezek esetleg jobban túlélnek, illetve a 3D nyomtatásról beszéltem, itt is nagyon hasznos lehet, tehát 3D nyomtatókkal lehet technikai anyagokat és a sejteket összekeverve ilyen kis mesterséges hasnyálmirigy szigeteket létrehozni, illetve hát, hogyha még jobban tolerált sertések jönnek létre, hogy be tudjuk ültetni immunszupresszió nélkül is, akkor lehet, hogy nem is kell tokba helyezni ezeket a sejteket, hanem be tudjuk ültetni emberbe annélkül is. Úgyhogy ez jelenleg, ahol tartunk, és hát nagyon fontos, hogy mit lehetne tenni Magyarországon, hogy a regenerációs orvoslás eljusson mindenkihez. Tehát azt hiszem az előadásomból kiderült, hogy széleskörű, interdisziplináris, tehát sok területet érintő összefogás szükséges, és hát kell fejleszteni és beruházni, hogyha nem csak késői, befogadó, adaptáló akarunk lenni, hanem az élvonalban akarunk maradni az új megoldásokkal. A legfontosabb szereplők nyilvánvalóan itt a kutatóintézetek, vállalkozások, orvosi egyetemek, kórházak, klinikák, klinikai vizsgálatszervező cégek, gyógyszergyárak, szabályozó hatóságok és betegszervezetek, mert mindenkinek össze kell fogni, hogyha egy ilyen típusú kezelést akarunk behozni, és hát nagyon sok szakterületről kellenek, tehát nem csak őssejtkutatók kellenek, hanem orvosi eszközelőállítók, nagy állatkísérletekhez állatorvosi típusú szakemberek, klinikai vizsgálatok, jogi szabályozás, gazdasági szabályozás, orvosi ellátás, tehát nagyon sokféle szakembernek kell összefognia. Tehát összefoglalva, egy forradalmi változás kezdődött el, ami nagyon jelentős társadalmi és gazdasági előnyöket hozhat. A gyakorlati megvalósítás megkezdődött, de még hosszú évekig tart, és nagy a nemzetközi verseny. Vigyázni kell a sarlatán csoda klinikákkal, akik csak nyerészkednek az emberek nyomorúságán, és hazai legális kutatásokhoz bevezetéshez jelentős összefogásra lesz szükség. A cél, a minőségi rekord pedig elérhető, viszont nem Superman projektről van szó, hanem egy vidám, egészséges öregkorról. Szeretnék köszönetet mondani a Biotalentum Kft. Kutatóinak, illetve az Európai Uniónak, ami támogatja ezeket a diabetes kutatásainkat, illetve mindannyiuk figyelmét. Nagyon köszönöm. Kérdések, ugye?
Igen.
Tehát, ha kérdések vannak, akkor állok elébe. Remélem, köszönjük lesznek.
Szépen. Köszönjük szépen, Dénes. Hallatszik ez?
Igen.
Nem? Akkor kérek szépen.
Köszönöm. Köszönjük szépen Dénes professzornak ezt a fantasztikus előadást. Kicsit az az érzésem akkor, mint a Human Genome Program kapcsolatban támasztott várakozások esetében, hogy eltelt körülbelül egy bő évtized, és most kezdenek termőre fordulni ezek a dolgok is. Ugye mennek már a klinikai próbák sok tekintetben. Amíg az első kérdezőt azonosítják a kollégáim, hadd kérdezzem meg, hogyha valaki érintett, akkor Magyarországon hogyan juthat hiteles információhoz? Például hogyan tud jelentkezni egy amerikai klinikai próbába, amennyiben az mondjuk nyitott az egész világon. Házi orvosához, szakorvoshoz valószínűleg ők sem tudnak mindent erről a területről. Van-e valamiféle szakmai szervezete ennek a területnek? Erről mit lehet tudni?
Ez egy jó felvetés, és ez is nagyon hasznos lenne. Az a baj, hogy a rákutatásban vannak ilyen szervezetek és lehetőségek, mert ugye a rák sajnos nem ritka betegség, de az egyes ráktípusok önmagában általában ritka betegségek. Viszont amilyen betegségekről itt beszéltem, azok nem ritkák. Tehát általában Amerikában, vagy ott, ahol megvalósítják, Kínában, Japánban toborozzák majd az első betegeket. Ha eljutott a rendszer oda, hogy fázis 3-on túl van, engedélyezték, akkor biztos, hogy exportálni fogják. Ugye az én reményem az lenne, hogy Magyarországon is legyen nem már egy engedélyezett exportált eljárás bevezetése, hanem akár 5 vagy 10 évvel korábban itt is elinduljanak vizsgálatok, kísérletek, mert akkor magyarokat fogunk toborozni.
Köszönöm szépen, és akkor várjuk az önök kérdéseit.
Reszel Melinda vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogy Magyarországon vannak klinikák, akik a magzati köldökzsinórvérből nyernek őssejteket, és akkor ezeket tárolják, nem kevés pénzért. És az érdekelne, hogy meddig lehet ezeket az őssejteket tárolni, illetve felhasználni, és van-e ennek valóban valamilyen tudományos alapja, hogy ezeket lehet használni?
Voltak diáim, ahol mutattam, hogy bizonyos gyerek leukémiák esetében ezzel történtek gyógyítások, tehát itt nem átverésről van szó. Az viszont más kérdés, hogy ahhoz képest, hogy hány minta van, nagyon-nagyon kevés beültetés, gyógyítás történt. Tehát elméletek, ha jól veszik le és jól tárolják, akkor 100 évekig tárolhatóak a sejtek, tehát ez nem egy probléma, akadály, legfeljebb a fenntartási költségek azok folyamatos terhet jelentenek. Én, és azt hiszem, például Sarkadi professzor kollégám, ő is nagyon sokat próbál tenni azért, főképp ő, hogy közösségi őssejtbank jöjjön létre, de ez erre nem került sor. Ilyen köldökzsinór vérből, viszont a jó hír az, hogyha felnőttekből tudunk, tehát amilyen sejteket mi előállítunk, az bőrből, vérből, sőt vizelet mintában található sejtekből is lehet előállítani, az azt jelenti, hogy később egész élet során elő tudunk állítani ilyen pluripotens sejteket, tehát hogyha ezek ugyanazt a terápiás gyógyító hatást el tudjuk érni ezekkel, akkor tulajdonképpen a köldökzsinór vérbankokra nem nagyon lesz szükség. Ami jó hír a köldökzsinór vérbankoknak, hogy ugye akkor veszik le ezeket a sejteket, mikor még nagyon frissek, éppen keletkezésük után nem sokkal, ami azt jelenti, hogy nagyon kevés genetikai hiba van ezekben a sejtekben. Tehát alapvetően ez egy jó forrás lenne akár pluripotens őssejti alakításhoz is. Tehát lehet, hogy a jövőben lesz ilyen felhasználás is.
Szó esett az előadásban az őssejt beültetésről és a daganatok kapcsolatáról. Tehát én úgy képzelem el, hogy ahogy beültetnek egy pár ilyen őssejtet a szervezetbe, azok szeretnének ugye szaporodni, és gondolom én, hogy ezek valahogy beleilleszkednek a szöveti szabályzásba. Hogy ez, hogy mondjam, mekkora része a feladatnak az, hogy beleilleszkedjenek, illetve ez mennyire oldja meg saját magától a szervezet?
Ez egy nagyon jó kérdés, és tulajdonképpen a szabályozó hatóságok is feltesznek ilyen kérdéseket, hogy mi történik, hogyha egy ilyen pluripotens sejtet juttatnak be. Tehát akik kezeléseken dolgoznak, általában próbálnak már nem pluripotens sejttel, hanem egy bizonyos szöveti előalakkal, vagy már kész sejttel dolgozni, tehát például Parkinsonban már egy idegsejtet beültetni, gerincvelőben már gliasejtet, és így tovább. Viszont az állatkísérletek azt mutatják, hogy általában azért nem keletkeznek daganatok, ahogy a sejtek elkezdenek osztódni, alakulni, rossz indulatú elváltozás nem szokott keletkezni, de ugye az a kicsi esély erre az is sok a szabályozó hatóságoknak. Tehát erre vannak különböző trükkök, hogyan lehet genetikailag módosítani, hogyha nem úgy megy el a sejt, ahogy szeretnénk, hogyan tudjuk szelektíve elpusztítani. Tehát erre vannak különböző próbálkozások. Én úgy látom az eddigi állatkísérletek alapján, hogy sokkal kisebb a veszély, mint amekkora az aggodalom volt. és a szöveti környezet, ahogy tisztelt kérdező említette, valóban olyan információkat ad az őssejtnek, ami alapján az ott igyekszik a környezetbe pozitívan hozzáadott értéket adva beilleszkedni, és nem pusztítón, ellenőrizetlenül.
Ezek a módszerek úgy gondolom, hogy meglehetősen költségesek és drágák. Mit lehet remélni akkor, ha ezek beválnak, meg jól működnek, és például a cukorbetegek ugye hát millió számra vannak az ő gyógyításukban. Tehát, hogy fog-e ezeknek a költsége csökkenni, vagy pedig egy olyan óriási terhelést fog jelenteni a társadalom biztosításnak, ami nem tudom, hogy hogy fogjuk kivédeni.
Hát ez egy jó kérdés, hogy társadalmi költséggazdasági kalkulációk, ezeket nem szeretjük hallani, mert ugye előbb-utóbb mindannyian betegek vagyunk, és nem a költségeket, mi eleget fizetünk be TB járulékba, nem. Tehát azt várjuk, hogy ellássanak minket, de valóban egy társadalmi gazdasági szinten ezeket fel kell mérni. A technológiák, ahogy fejlődnek, úgy a költségük fajlagosan csökken. Tehát én az első klónozott malacot, az szerintem kb. 1 millió dollárba került az előállítása, mert dolgoztunk rajta 1,5-2 évet, és nagyon sokat, nagyon költségesen. Utána, mikor ez már rutinszerűen megy, ennek a töredéke egy-egy malac költsége. Tehát a kutatás az egy sokkal költségesebb fázis, mint utána a klinikai megvalósítás, de annak megvannak a más saját egyéb költségei. Ezért fontos az, hogy például egy gerincvelősérülésnél, egy fiatalembernél az élethossziglan költség az óriási. De például az Alzheimer-eseknél is hosszú évekig élnek utána, de kell mellettük valaki, aki gondozza őket. Tehát nem véletlen, hogy még az Obama kormány alatt az amerikai kormány az Alzheimer elleni harcot, nemzeti harcát tette, mondván, hogy ez a legköltségesebb betegség az Amerikai Egyesült Államok számára. Tehát ezek az öregkori betegségek, ezek nagyon, nagyon költségesek, és hát hál' Istennek most már Magyarországon is úgy tűnik, hogy a nyugdíjasoknak a ki nem használt lehetőségeit most már jogi szabályozások éppen úgy változnak, hogy aki még energikus és képesnek érzi magát, hogy dolgozzon, az gyakorlatilag sokkal könnyebben mehet majd vissza a munkaerőpiacra. Ami viszont felértékeli azt, hogy még hány nyugdíjas éve lesz valakinek, idős éve, amikor aktívan segít a társadalomnak. Tehát remélem itt a gazdasági szempontokat is ez segíti. Nyilvánvaló, hogy az első viszont a szociális lenne, öregeinkről gondoskodni kell. Ez egy alap közösségi szabály.
Köszönöm, Marosi György. Végén bemutató diabéteszel kapcsolatos folyókutatásokkal kapcsolatban emlékszem a Akroni Kennedy profnak a hasonló megközelítésére, aki azt mesélte, hogy végül is ott maradt abba az ő kutatása, hogy ezek a sejtek elpusztulnak, és akkor mi lesz velük. Erre milyen stratégia van a mostani irányban?
Tehát a hasnyálmirigybe, tehát kérdés, hogy ő pontosan milyen vizsgálatokat végzett, mikor ilyen tokba helyezzük be a sejteket, az viszonylag egyszerű, mert ott a tokban egy helyen vannak, amíg működnek, addig nagyon jó, hogyha nem működnek, akkor esetleg újra töltjük a tokot, hogyha nem tudjuk újra tölteni, akkor ki kell venni, hogy az hol van, attól függ, hogy mekkora ez az operáció, egy bőr alól egy egyszerű ambuláns operáció, hogyha hasüreg határán van, akkor egy kicsit bonyolultabb, tehát azért ezek azok a kérdések, amiket most kell megoldani. A cél az lenne, hogy évekig jól működő sejteket lehessen bejuttatni, amelyek ott mint egy szerv funkcionálnak, és hát ez egy nagy kihívás, mert ahhoz az kell, hogy valóban jól érezzék magukat. Tehát legyen elég oxigén, tápanyag, és legyen bennük elég kvázi kitartás, tehát lehet, hogy még a hasnyálmirigybe is kell különböző sejtípusokból egy olyan kis közösséget kialakítani, ami önfenntartó. Tehát nem csak egy sejtípus, hanem több sejt együtt.
Igen, ott van egy jelentkező. Közben hadd kérdezzem meg, hogy az indukált pluripotens ősejteknek, hogyha jól értem, akkor egy felnőtt testi sejt van visszaprogramozva, ugye embrionális fázisba. Nincs-e gond ilyenkor a kromoszómák végeit védő, idézőjelben védő kupakokkal, a telomérákkal, biztos sok hallgató ismeri ezt a kifejezést, ugye ezek a DNS molekulák, tehát a genetikai anyagunk végeit védik a kopástól, mint egy cipőfűző végén ez a kis pöcök. Na most ezek életünk során rövidülnek, hogyha most én visszaprogramozok egy ilyen már felnőtt sejtet, akkor neki már rövidebbek a telomére. Ez nem okozott-e problémát, nem okozhat-e problémát?
A visszaprogramozáskor ugye hozott anyagból dolgozunk, tehát számos genetikai hiba, mutáció lehet a sejtekben, tehát egy bőrsejtben gyakran több, mint mondjuk egy vérsejtben, mert a bőr jobban ki van téve UV-sugárzásnak, számos külső hatásnak, viszont a telomereket azt kipótolja, van egy telomeráz enzim, ami például a korai embrióban működik, tehát az embrionális őssejtekben nincs gondunk a telomer rövidüléssel. Utána, amikor a felhasználható sejteket hozzuk létre, ott már megint rövidülnek, de ott nincs annyira hosszú sejtciklus, nincs olyan hosszú folyamat, hogy ez igazán nagy gondot okozna.
Nekem annyi kérdésem van, hogy csontszövetre valahogy, csontszövetpótlással lehet-e valahogy használni a sejtekológiát?
A csontszövet egy nagyon, hogy mondjam, szerencsés típus, mert egyrészt a csontvelői őssejtek azok természetesen is a csontképzésben részt vehetnek, tehát ilyen szempontból a csontvelő átültetések hosszú múltja miatt ezek klinikailag jól hozzáférhetőek, engedélyezett eljárások, tehát különböző vizsgálatok folynak, hogy hogyan lehet ezeket a sejteket mondjuk egy nagyobb csontpótlásnál felhasználni, és itt a 3D nyomtatás egy nagyon jó lehetőség, mert ott arra a formára lehet mondjuk egy hálózatot nyomtatni, amit elveszített a sérülés miatt az illető. Akár ilyen Amerikában nagyon komoly kísérletek folynak olyan katonákkal, akik különböző háborúkban aknákra léptek. Ugyanis a testüket védő mini páncélzat, meg a sisak nagyon jó, viszont az arcuk gyakran szörnyen megsérül, tehát ilyen arckoponya sérüléseket próbálnak 3D nyomtatással kipótolni, és utána erre ilyen őssejteket telepítve azok csonttá alakulnak, és ez viszonylag jól működik. Az fontos tudni, hogy egy jó csontszerkezetnél nem csak az van, hogy ott sejtek vannak, növekednek, hanem bizonyos terhelésre is szükség van, hogy az egy igazi jó működő csontszöveté alakuljon. Tehát nagyon gyakran ez is egy kérdés, hogy hogyan tudjuk azt a terhelést biztosítani, hogy ezek igazán érett, jól működő csontsejtek legyenek. De ez az terület, ez jól halad, és ott a mezenhimális őssejteknek is komoly lehetőségei vannak.
Én igazából szeretném folytatni egy kicsit a Marosi tanár úrnak a kérdését, ahogy mondtad, hogy kapszulázzátok ezeket a sejteket, és kihangsúlyoztad, hogy az oxigén az, ami fontos. Illetve, hogy említetted az előadásodban, hogy ha halottakból veszitek ki ezeket a sejteket, akkor bizonyos évig képesek ott beültetve funkciójukat eltölteni. Hogy arra nézve, van-e valami predikció, hogy egyrészt ez a fizikai barrier, amivel beültetitek a sejteket, ez mennyire okoz problémát a funkciójuk betöltésébe, illetve abba, hogy életbe maradjanak, illetve hogy milyen hosszú távon képesek majd ott lenni. Illetve még egy kérdésem lenne, az pedig, amikor a sertésekbe való humán szerveknek a kialakításáról mutattál be dolgokat. Ezek kíváncsi lennék, hogy Kínában, meg ezekben a területekben ez a humánba előállított humán szervek, ezek mennyire okoznak problémát. Tehát egyáltalán előkerült-e az, hogy ne sertésbe, hanem humán páciensek beállítsanak elő humán szerveket?
A kérdés első felére válaszolva, tehát ez egy nagyon fontos probléma, hogy mennyire élnek túl a sejtek, és ez az, amit most kell megtanulni, hogy a gyakorlati kísérletekben, hogy milyen hosszú távon érzik jól magukat. Valóban ez a tok, ez a védő burok, ez egyszerre áldás, meg átok is, tehát ez az, amin most sokan küzdenek, hogy hogyan lehetne ezt a kompromisszumot elérni, hogy ugyanis a hasnyálmirigy szigetek sejtjei, a béta sejtek rendkívül, az emberi szervezet talán a legoxigénigényesebb sejtípusa. Tehát ilyen szempontból egy nagyon nehéz problémával kell megküzdeni. Van egy olyan eszköz, ahol külön oxigént juttatnak be egy ilyen csövön át, ami nyilvánvaló, hogy nem a legpraktikusabb megoldás, de ez a rendszer biztosítja azt, hogy bizonyos oxigén szintet már a kezdet-kezdetén elérjenek. Mert ugye beültetéskor ez nem egy statikus állapot, beültetik, akkor még a vérereknek be kell szűni azt az eszközt, és akkor lesz elég oxigénellátás. A DefiMed device, amivel mi dolgozunk, az az eszköz, azt 3 héttel korábban be kell ültetni a sertésbe, a vérellátás kialakul, és utána töltjük fel sejtekkel, mert akkor már elég jó az oxigénellátás. De ezzel együtt ez az egyik fő probléma. Ugye Kína és az emberben növesztett emberi szervek, valóban Kínának, mivel elég sok halálra ítélt kivégzés van Kínában, ezért mindig felmerül a kérdés, hogy rabokból, halálra ítéltekből mennyi szerv, gyógyító szervet nyernek ki, és az mennyire önkéntesen adományozzák, vagy sem. Ezt nagyon nehéz megítélni innen. Amit el tudok mondani, hogy azért Kína nagyon gyorsan változik. Tehát Kínában voltak ezek a csodaklinikák jó részt, és én tanúja voltam annak, amikor a kínai kormány ezeket nagyon szigorúan elkezdte szabályozni, és a klinikáknak nagyon keményen vissza kellett venni a hirdetéseikből, toborzásaikból. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy folyamat, ami eljut majd oda, hogy a szervátültetéseket tényleg amennyire lehet csak önkéntes alapon és adományozókból legyen, ami egy fontos forrás. Azt nem hiszem, hogy olyan lesz, mikor egyik embernek a szervét növesztik a másik emberben, mert az egy olyan szintű elfogadhatatlan kizsákmányolása lenne a másik embernek, ami nem szerintem sehol és Kínában sem lenne etikailag elfogadható. Azt azért tudni kell, hogy vannak börtönök különböző országokban, ahol a rabok egymás közt, erről voltak filmek, hogy vannak olyan rabok, akiknek azért jó a dolga, mert a nagyfőnöknek ő lesz majd a szervdonor, ha kell. De lehet, hogy ez csak a hollywoodi fantázia terméke, de nem vagyok teljesen optimista ilyen tekintetben.
És akkor az utolsó kérdést kérjük szépen.
Akkor megköszönöm a nagyon értékes előadást, és egyetlen kérdésem a bioetikai aggályokkal kapcsolatos. Ugye ezek mögött vallási, teológiai, filozófiai, etikai aggályok húzódnak meg, és végül is jogi és hatósági akadályokban realizálódnak. Az egész előadásból sugárzott, hogy ön mennyire elkötelezett orvosi oldalról ezek mellett. Kérdezném, hogy ezek a bioetikai akadályok ön nézőpontjából eltúlzottak vagy reálisak?
Hát én egy olyan helyzetben vagyok, hogy az Egészségügyi Tudományos Tanácsban a Humán Reprodukciós Bizottság, amely a őssejtekkel és a humán lombikbébi programokkal foglalkozik, és én ott évtizede tag vagyok. Tehát én abszolút elkötelezett vagyok az etikai területen a szabályzásért. Az nyilvánvaló, hogy a szabályzóknak változni kell, ahogy a tudomány és a technológia változik. Az, hogy a magyar hatóságokkal szintén nagyon jó folyamatos párbeszédben vagyunk, és itt értve az OGI-t és más szabályozó szervezeteket. Tehát ez egy tanulási folyamat. Ez egy olyan technológia, ami még nem volt, és az, hogy hogyan lehet ez biztonságosan, etikusan alkalmazni, az egy folyamat. A indukált pluripotens őssejtek előállítása azért volt egy nagyon fontos elem, mert ugyan az embrionális őssejtekért harcoltak Christopher Reeve és sokan, és az amerikai elnökválasztásban még Obama és Bush között ez egy tényező volt, hogy ki mennyire támogatja az embrionális őssejtkutatást, de sokkal kellemesebb egy olyan helyzet, mikor nem kell embriókat feláldozni, tehát nem kell senkinek megkérdőjelezni azt, hogy ő most elfogad egy ilyen kezelést vagy sem, mert most már ez a probléma megoldódott. Számos egyéb probléma azért még előjöhet, hiszen sokfélék vagyunk, és sokféle filozófiai irányból érkezhetnek emberek, de én úgy gondolom, hogy nem ez lesz a fő probléma. A biztonságosság és a hatóságok biztonságosság érdekében megfontolt haladása az egy nagyon fontos tényező, ami egyszerre lehet gát, meg segítség is.
Még egyszer szeretném megköszönni professzornek ezt a fantasztikus előadást, hogy bevezetett bennünket egy ilyen nagyon izgalmas és reményeink szerint akkor a közeljövő gyógyászatát forradalmasító, vagy legalábbis közeljövő gyógyászatának nagy lendületet adó területére. És még annyi megjegyzést tennék hozzá, hogy azért is nagyon izgalmas volt, mert itt nagyon szépen láthattuk azt is, hogy milyen sok idő és energia, amíg a felfedezésekből, az alapkutatásból, amelyel a Magyar Tudományos Akadémia főképp foglalkozik, eljutunk az alkalmazásokon keresztül, remélhetőleg már a konkrét innovatív megoldásokig, a termékekig, eljárásokig. Tehát a tudástranszfernek is egy nagyon szép példája volt, amit itt hallhattunk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és még egy tapsot szerintem megérdemel, professzor.